Szép estét kívánok! Köszönöm Püspök atya fölvezető gondolatait, és teológusként hadd engedjem meg magamnak, hogy elvont legyek legalább az elején, és lassú körözéssel közelítsek rá a tulajdonképpeni témánkra. Hiszen akkor, amikor változásról és állandóságról beszélünk, különösen is keresztény egyházi közegben, én azt mondom, ne bonyolítsuk túl a dolgokat, mondjunk egy szót a kettő helyett, hagyomány. Hiszen ebben mind a két oldal együttesen van jelen. Csak hogy amikor azt mondom, hogy hagyomány, fölmerül a kérdés, megértem-e magát a szót, megértem-e azt, amit ez a kifejezés takar. Ha visszanyúlok a Szentírás nyelvéhez, a hagyomány tulajdonképpen így magyarítható a legegyszerűbben, átadás, paradidomi, tradíció. Miről van itt szó? És itt jön az elvont része a mondókámnak. Azt szoktuk hinni, hogy a hagyomány valahol közöttünk kezdődik el, mi emberek létrehozunk valamit, amihez aztán nagyon-nagyon ragaszkodunk, és adjuk tovább, mint a kelengyés ládát. Csak hogy a Szentírás perspektívájában, még mielőtt ez az egész világ megformálódott volna, és mielőtt egyáltalán bármi lett volna abból, amit mi magunk körül látunk, már volt egy nagy hagyomány, egy nagy átadás. Jézus mondja a Máté evangélium 11. fejezet 27. versében, Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, s az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és folytatódik az idézet, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Ez a kettős mondat azért nagyon elgondolkodtató, mert rávilágít arra, hogy amikor egyházban, hívő közösségben hagyományról beszélünk, akkor annak a legidentikusabb és legősibb magja valahol az atya és a fiú kapcsolatában keresendő, és amikor én hívőként az állandóság tengelyét, biztos pontját keresem, akkor tulajdonképpen az itt van. Jézus beemel engem az ő atyával való viszonyába. Ezért is mondja Lukács 22. fejezet 29. versében, átadom nektek az országot, mint ahogyan atyám nekem átadta. És a láncolat itt kezd izgalmassá válni, mert tulajdonképpen az első láncszem kívül van téren és időn, kívül van mindenen, ami látható, és ebbe kapcsolódunk bele második, harmadik, sokadik láncszemként, hiszen ezt, amit Jézustól kaptak, az apostolok továbbadták az első közösségeknek, az első közösségektől pedig nemzedékeken át jut el hozzánk, ahogy azt a trienti zsinat olyan szépen megfogalmazza, mint egy kéz által. Nem leírt formációban feltétlenül, nem szükségszerűen rögzített tételességben, hanem szó szerint egy eleven dinamikában. Ahogy egy ember életének a szakaszait összeköti az élet történet, vagy ahogyan egy családnak a nemzedékeit összeköti az, amit hagyományként egymástól kapunk. Ilyen értelemben, ha szabad itt katolikus közegben ezt mondanom, még maga a Szent Írás is ennek a sokkal nagyobb és tágabb folyamatnak a része. Mondhatni, az írás fixen rögzíti ennek a nagy átadásnak, ennek a nagy áthagyományozásnak a magját. Ha lehet, így is fogalmazhatnám, a biztos pont legbiztosabb pontjának a szerepét tölti be a Szent Írás. De természetesen, ha visszanyúlok Krisztus alakjáig, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy minden ilyen átadás rendkívül veszedelmes momentum is egyben. Mert amit átadok, azt ki is szolgáltatom. Nagyon sok európai nyelvben, a latint követve, az átadás és az árulás ugyanabból az igéből ered. Tradere. Christus traditus, ez az átadott Krisztus, vagy az elárult Krisztus. Így is mondhatnám, hogy az apostoli hitvallás Krisztusa, vagy Júdás Krisztusa a Getsemáné kertjében. Ez a szóazonosság és a szójelentésének ez a kettőssége tulajdonképpen pontosan a mi témánkra világít rá. Gyakorlatilag hűség vagy árulás. Az igazi lényeg megőrzése vagy az igazi lényeg megváltoztatása, törés vagy folytonosság. Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nagyon jó, ha tudatosítjuk magunkban ez a Christus traditus, ez az átadott vagy elárult Krisztus, ugyanígy van közöttünk még a Szentírásban magában is, amikor kiszolgáltatja önmagát a mi értelmezésünk kényének, kedvének. Hát keresztényként tudjuk nagyon jól, hogy 2000 év alatt ebből mennyi problémánk és mennyi fájdalmunk fakadt, de így van ez a személyes hitéletünkben is, hiszen Krisztus átadja magát nekünk a hitünkben, és ezzel együtt ki is szolgáltatja magát nekünk a hitünkben. Nem lehet ettől ellépni. Sajnos nincs olyan biztos recept, és nincsen olyan tökéletes megoldás, ami azt garantálná, hogy a változhatatlan mag sértetlenül halad előre nemzedékeken át, mindenféle bicsaklás vagy kitérés, kilengés veszélye nélkül. Ilyen megoldás nincs. Szó szerint az emberi valóságunkba írt történet ez, és karácsonykor megint jusson ez eszünkbe. Karácsonykor az Isten fiú a földre lép. Isten átadja, vagy Isten kiszolgáltatja magát. Mind a kettő egyszerre igaz. Hiszen az az aktus, hogy Isten úgy születik meg, hogy kvázi embereknek van kiszolgáltatva. Kapunk szállást Betlehemben, nem kapunk szállást Betlehemben. Lesz mit enni, nem lesz mit enni. Heródes erőszakja elsodor bennünket, vagy nem sodor el bennünket, ugyanide vezet vissza. Ilyen szempontból az Isten szó szerint mindent odaad, mindent átad, értünk az egyházért, de ebben a pillanatban az Istenünk kiszolgáltatott Isten lesz, akit az emberek akár keresztre is feszíthetnek. És éppen ezért nekünk keresztényként ez egy hatalmas nagy kérdés és kihívás, hogy hogyan tudunk úgy hűségesek lenni, hogy közben nem válik a kezeink között kiszolgáltatottá az Isten. Tulajdonképpen éppen ezért, hogyha visszalapozok a Szentírás oldalaira, érdekes módon kidomborodik két külön szókör, amivel ezt a folytonosságot és meg nem törő átadást körülírja a Szentírás. Az egyik maga a paradózis, a hagyományozás, de ez mindig cselekvés. Ha most játszanék a szavakkal, akkor azt kell mondanom, a hagyomány az, ami történik. Az egy aktust jelentő főnév. És emellett beszél a Szentírás letéteményről, depozitumról, amit gondosan, hűségesen meg kell őrizni, hiszen ezért kaptuk az Istentől. De ez kicsit olyan, a szó a jogi, köznyelvi használatból ered, amikor egy zálogtárgyat beadok, amikor valamit letétbe teszek, hogy biztosítékként legyen megőrizve. Az Isten így bízza ránk az ő fiát, az ő evangéliumát, az üdvösségnek a jó hírét. És ilyen értelemben azt kell mondanunk, hogy ez az a letétemény, ami a változatlanság és állandóság magja, ám ez a letétemény szükségszerűen folytonos dinamikában áll, mert át kell adni, és minden átadás pillanatában ott van a problematika. Jó fogjuk átadni? Mert végül is az Isten pecsétje, ha szabad így mondani, a sajátos Jézusi, és így mondhatnám, kinyilatkoztatási pecsét, csak és kizárólag a szent hagyományon van rajta. Szent hagyomány pedig csak és kizárólag az, a trienti zsinat definíciója szerint, amit Krisztus szájából vettek az apostolok, nem került a Szentírásban rögzítésre, és az apostolok korától nemzedékeken át folyamatosan érkezett el hozzánk. Ez egy nagyon-nagyon szűk kör, ha belegondolunk. És minden más nem szent, hanem csak egyházi hagyomány. A középkori szerzők nem is szerették emiatt hagyománynak nevezni, nehogy összekeverjük a lényeggel, ezért inkább megszokásnak, konszuetúdónak vagy bevett gyakorlatnak, úzusnak nevezik. És ezen viszont már nincsen pecsét. Azt is mondhatnám, hogy az Isten átadott nekünk egy állandót és változhatatlant, azonban ez mindig olyan, hogy valamiben, valamibe csomagolva, valamibe burkoltan tudjuk átadni, és ez a burkolat, ha szabad így fogalmaznom, az, amit egyházi szokásoknak, egyházi hagyományoknak, emberi kereteknek nevezünk. És erre már csak viszonylagosan van bármiféle garanciánk, hiszen sajnos ismerünk torzult formákat és eltorzuló hagyományokat az egyházban is. Rengeteget tudnánk valószínűleg sorolni, amikor, amint Püspök atya is mondta, a forma még áll, de tartalma nincsen. Zárójelben megjegyzem, nekünk embereknek valószínűleg mi itt a legnagyobb problémánk. Hogy a lényeg annyira messzinek és annyira megfoghatatlannak tűnik, viszont a csomagolás, amit köréje raktunk, az annyira közvetlen és annyira kézzelfogható, hogy fölborul a fejünkben a rendszer. És a másodlagosat, a csupán eszközszerűt kezdjük el védeni, isteníteni, oltalmazni, miközben eltűnik a szemünk elől az, ami tulajdonképpen lényeges lenne. Az egyház életében millió ilyen példa közül gondoljunk akár csak arra, amit mindig látunk, a liturgia. Milyen legyen a miseruha? Hát uram, bocsá, valószínűleg a kérdés értelmezhetetlen a 4.-6. század előtt. Mi milyen legyen? Kérdezne vissza egy-két ókori szerző. És hirtelen észrevesszük, hogy miközben heves érzelmektől kísért emberi háborúkat lefolytatunk azon, hogy milyen egy tökéletes katolikus mise, valójában a vitapontjainknak 99, ha nem 100%-a olyasmi lesz, ami eszköz, ami keret, ami ember által alkotott forma, azt a célt szolgáló forma eredeti szándéka szerint, hogy valóban az Isten által átadottat őrizze meg, kommunikálja, tegye közelivé ember arcúvá, de mégiscsak ember alkotta és nem Isten adta. Milyen könnyen összecseréljük ezt a kettőt az életünkben. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy tisztán lássuk, hogy mi az, ami változhatatlan és állandó. És mi az, ami változható, és éppen ezért nem kell háborúba indulni miatta. Ha a hagyomány nem változó szívét keresem, azt, ami állandó és soha el nem múlik nemzedékeken át, ilyen egyszerű mondatokat fogok találni az Új Szövetségben. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ez Péter hitvallása. Én Uram, én Istenem. Ez Tamás hitvallása. Vagy hogyha valaki egy szebbet és bővebbet óhajt, akkor Pál hitvallását a korintusi levélből idézném. Azt hagyom rátok, amit én is kaptam, ugye a változhatatlan és állandó mag. Én is kaptam, és átadom most nektek. Krisztus meghalt bűneinkért, az írások szerint. Eltemették, és harmadnap föltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Ezt a mondatot azért szeretem különösen a végén, mert tökéletesen megvilágítja a témánk szívét. Azt adom át, amit én is kaptam. De ez mit jelent? Lánccá váltam a nagy folyamatban. Hozzáadtam az emberi mi voltomat, arcomat, életemet, tapasztalatomat, mindazt, ami engem ért ebben a földi valóságban, ahhoz, amit én is kaptam, és már így adtam nektek tovább. Meghalt, föltámadt, megjelent, de megjelent nekem is. És te, aki utánom fogod ezeket a sorokat olvasni, már úgy fogod olvasni, hogy megjelent Péternek, Jakabnak és Pálnak is. Ez a csoda, hogy az az állandó mag, ami nem változhat, mindig nyitott. Nyitott felém, nyitott a másik ember felé. Veszélyez, de ugyanakkor a nagy lehetőség is, hogy úgy legyen valami állandó, hogy közben mégis újra személyessé válik. És úgy szólítson meg engem, hogy egy láncolatba fogjon bele, aminek az az első szeme, ne felejtsük el, ott van az Atyaisten és a Fiúisten között. Ez már-már mondhatni egyfajta misztikus mélysége ennek a csodálatos dolognak, a láncnak, a hitnek, ami hozzám is elért. 6. Pál pápa egy külön beszédet szentelt annak, hogy mi is lehet a hitnek az a belső magja, amely meghalad minden kultúrát, és éppen ezért az állandó pontot képezi keresztény hitvallásunkba. Isten rendelése, a szövetség Jézus Krisztusban a Szentlélek által, Krisztus, mint az üdvösség forrása mindenki számára, az egyház, mint az üdvösség egyetemes szentsége, a szeretet, mint a tanítványi mi volt par excellence jele, mindez tulajdonképpen a legbelső mag. Nagyon érdekes, hogy amikor II. János Pál pápa a Christi Fidelis Laici-ben azzal foglalkozik, hogy új evangelizáció, igen, de mi legyen az az üzenet, mi legyen az a maga, amit át kell adnom az új evangelizációban, ezt ebben az egy mondatban összegzi, 34. pont, egy mondatban tömören összefoglalható, az Isten szereti az embert. Botrányosan egyszerű mondatnak tűnik, de igazából, ha végig gondoljuk, a legelső lépés innen fakad. Miért adja át az Isten, az Atya a Fiút? Miért születik a Fiú a földre? Miért van megváltás? Miért van egy olyan üdvösség történet, amelynek én is részévé válhatok a hitem által? Ezért az egy mondatért, emiatt az egy mondat miatt. Ezért nekünk az egyházban hallatlanul nagy kihívás, hogy szembenézzünk a torzult hagyománnyal, vagy az eltörő folytonosság problematikájával. Egy teológusunk van, Hözer, azt írja, fönnáll a veszély, hogy a hagyomány süketséggé válik, önközpontusággá, önteltséggé, önmagunk testületi ünneplésévé. Vagyis tulajdonképpen azt, ami változó elemként egyszer csak úgy hozzá tapadt a lényeghez, már magának a lényegnek tartjuk, és azt kezdjük el mindenek fölé emelni. Nagyon érdekes, hogy ennek kapcsán ez a holland nevű teológus úr Francis Baconnek egy meglátását hozza. Bacon beszél a színházi bálványokról, azokról a színészekről, akik úgy belefelejtkeznek a saját színjátékukba, hogy már a saját szerepüket, a kitalált szerepüket hiszik a valóságnak. Hát tulajdonképpen Itt van a probléma, amikor az állandót fölcseréljük a változóval. Szerelmes lettem egy mise ruhába. Szerelmes lettem a liturgiába. Szerelmes lettem az egyházzenébe. Szerelmes lettem a teológiába. Szerelmes lettem az Istenről való filozófiai okoskodásba. Világos, hogy ezen a ponton igen, ez már süketség. A lényeget már nem hallom, helyette van zaj. És világos, hogy ez arra világít rá, hogy a legnagyobb probléma mi. Mert ha ezeket a szavakat mondom, hogy süketség, önteltség, önközpontuság, a bűnfogalma kell, hogy eszembe jusson. Mert ez a bűn klasszikus ószövetségi definíciójának részét képezi mind. Úgy az ősbűnét, mint minden belőle fakadó egyéb bűnét. Hát itt a probléma. Amikor az állandó és a változó közötti viszonyt fölcserélem, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a folyamatban lévő létezés ősbűne. Ez olyan, mintha a bőrömet tenném csonttá, és a csontvázamat tenném zselatinná, vagy nem tudom mivé. Hirtelen nem működnék többé. 6. Pál pápa ezért is beszél arról 1974. augusztus 7-én az általános kihallgatás keretében megfogalmazott katekézisében, hogy jogos, ha az emberi hagyományokkal szemben kritikát gyakorlunk, mert újra és újra meg kell találnunk azt, ami állandó, és el kell tudnunk engedni azt, ami változó. Ilyen értelemben van szükség az aggiornamentóra, mondja 6. Pál, most már jó 40 éve, mert világos, hogy 23. János nagy víziója kapcsán pont ez volt az egyik fontos gondolat. Ki tudjuk-e még mondani a lényeges szavakat, és a hitünkben valóban a lényeghez kötődünk-e még? Vagy már talán nem egészen? Nekünk katolikusként ez azért is fontos kérdés, mert a mi egyházunk annó dacumál, jó 500 évvel ezelőtt, nagyon is határozottan mondta azt, hogy valóban van egy szentírás, és valóban van a szentírásnak egy változhatatlan betűje, ami állandó alap, de minden, ami emberi, bele van írva a hagyománynak ebbe a folyamatába, és lehet, hogy ebben vannak olykor defektusok, de ez nem azt jelenti, hogy meg kell tagadnunk ezt a valóságot. Ez körülbelül olyan, mintha úgy akarnék ember lenni, hogy örökre olyan maradjak, mint voltam 20 éves koromban. Ez a fundamentum, ettől nem térünk el, és minden emberi változandóságot csak a bűn elképesztő terhére róhatok. Nem. Az, hogy van változandóság, az természetes dolog, sőt, csak így emberi az élet. A bűn az lenne, hogyha elfelejteném ezt az igazságot. És innentől kezdve egyébként azt kell mondani, hogy nagyon nehéz kérdésekkel fogunk szembenézni. Lehet, hogy valami, ami 200-300-400-500 éve a katolikus hit pontos, hiteles és tökéletes kifejeződésének tűnt, mint szokás, gesztus, jámborsági gyakorlat, lehet, hogy ma már nem tölti be ezt a szerepet, sőt, egyenesen félrevezető. Nagyon érdekes, hogy itt Püspök atya gondolataihoz visszatérhetünk, de a pápa is megfogalmazott egy ilyen kérdést, amikor először vett részt a római úrnapi körmenetem. Rómában az úrnapi körmenet igen csodálatos dolog. A katolikus egyház főtemploma a Lateráni Szent János Bazilika és a Santa Maria Maggiore Bazilika között kerül rá sor, a Via Merulánán végestelen végig. És hát finoman fogalmazva, van benne valami fesztiválszerű karakter. Tehát való igaz, hogy a középen ott megy a pápa monstranciával és az Úr Krisztussal, aki valóságosan jelen van az eukarisztiában, de hogy ez finoman szólva is turista látványosság, fesztivál elemekkel körítve, ezt nem lehet megkérdőjelezni. És ahogy az sem, hogy az úton két oldalt állók nem feltétlenül vallásos indulattal vagy térdre hulló imádsággal vesznek ebben részt. És a pápa ezt kezdte el a prédikációjában feszegetni, hogy hogyan adhatunk a mai ember előtt, a mai kultúra kontextusában újra jelentést ennek a formának. Hogyan tudjuk újra megtölteni? Világos, hogy ezek a legnehezebb, vagy így is mondhatnám, a legizgalmasabb kérdéseink. Mert ez azt is jelenti, hogy hogyan tudom itt és most újra aktuálissá tenni azt, ami állandó és nem változható. Mert gyakorlatilag ez lesz végül az a nagyon fontos kérdéskör, aminél le akarom kerekíteni a mondandómat. Honnan fogom tudni, hogy valóban, amit teszek, amit mondok, amiben úgymond az állandót akarom őrizni, az ténylegesen megőrzi azt, és nem elárulja. Honnan fogom tudni, hogy az, amiben változás lép életbe, amiben valami átalakulás zajlik le, az hűséges vagy torzító? Egyik római tanárom, a jó Geraldo Collins atya, négy fontos kérdést vetett föl ennek kapcsán. Az első ez. Az adott alakzat, az adott kifejezési forma segít-e abban, hogy egyre jobban Krisztus és a Szentlélek vezetése alatt álljunk? Már ez a kérdés is nagyon fontos számomra, hiszen olykor azt tapasztalom, hogy a változhatatlan dolgok tisztelete egyenesen azt tudja eredményezni, hogy nekünk még az Isten se beszéljen közbe. Mi már tudjuk, hogy hogy kell lennie a dolgoknak. Gyakorlatilag a megszokásaink és a formalizmusaink páncéllá válnak Istennel szemben. Milyen nehéz akár csak egy plébániai vasárnapi mise időpontját megmozdítani, akár fél órával. Pedig ez mondhatnánk még csak bagatell. De hogy jutunk el a nehezebb kérdésekig? Amikor már tényleg azt feszegetjük, hogy hogyan tudom például egy mai iskolában egy nem vallásos családi háttérrel rendelkező gyereknek, aki valahogy belesodródott a hitoktatás örvényébe, tényleg elmondani Krisztust. Mert lehet, hogyha ugyanazokat a szavakat mondom, amelyeket én nagymamámtól tanultam, mint például esti vagy reggeli imádság, semmit nem fogok neki elmondani. Az, amit őrzünk, amihez ragaszkodunk mindenáron, tényleg abban segít, hogy jobban Krisztus vezetése és a Szentlélek vezetése alatt álljunk? Vagy csak nekünk segít, hogy önmagunk vezetése alatt maradjunk? A második kérdése Okolinsznak, segít-e, hogy jobban imádjuk közösségben az Istent? Mert nagyon sokszor az, amit állandónak kiáltunk ki, valójában csak számunkra kedves megszokás. Nekünk így jó. Na de mi van azzal, aki mellettem van? Pesti templomban voltam plébános, Nagymező utcán, hát közel van az Operett Színház, ugye látogatási szokások is átragadtak a templomba, voltak fix helyek. Na persze, hát ezt nem minden szerencsétlen tudta, aki vasárnap odajött misére, és persze a jó színi előadásnál a néző nincs kötelezve arra, hogy ő időben megérkezzen, jöhet 20 perc késéssel is, úgyhogy néha még prédikáció közben is tanúja voltam olyan jeleneteknek, hogy megjött az ülőhely birtokosa, és ott prédikáció közben az egész sort fölállította, mert hogy az az ő helye. Legalábbis a 9-es misé, mert a 8-ason és a 10-esen ez másé. Neki a 9-esre van bérlete. Na most Ezt kicsit karikírozott történetként mondtam el, de talán rávilágít arra, hogy a jól megélt változás esélyt ad arra, hogy az, amit megőrizni akarunk, újra közös kincsünké váljon, ne privát vagyontárgy legyen, és így az Istent is jobban tudjuk imádni. Egy harmadik nagyon fontos kérdés. A változásban születő, az a Szentírás elmélkedő befogadásának a gyümölcse-e vagy sem? Mert végső soron nevezzük nevén. Mi az állandóság állandósága a hitünkben? A legősibb hagyomány, legtisztább és leginkább kézzelfoghatóan formába öntött alakzata. Maga a Szentírás. Nem véletlen, hogy az egyházban, akiket nagy reformereknek hívunk, azok szó szerint reformerek, vagyis forma helyreállítók bizonyos értelemben. Nagyon érdemes olvasni például Avilai Teréz lelki vívódásait annak kapcsán, hogy szabad-e végbevinnie neki egy rendi reformot. Tehát félreértés ne essék, Avilai Teréz nem egy aktivista volt a nőegyletben, aki azt mondta, hogy már pedig itt változás és reform van, mert Teréz azt mondta, és megyünk. Évekig küzd ezzel a problémával, szabad-e? Mert az újdonságban mindig ott a veszély, hogy lehet, hogy magamat akarom prezentálni, a saját vágyaimat, a saját kis privát játékomat akarom játszani, szabad-e? És végül pontosan így jutunk vissza Krisztushoz és a Szentíráshoz. Ott van egy válasz arra, hogy merre vezessen az utunk. Akár a középkori bölcsességet is mondhattam volna, contemplata tradere. Csak azt adhatod át, amelyet a szemlélés művészete és imádsága által már te magad befogadtál. Igen, kontemplálni kell előbb, hogy aztán legyen mit átadni. Előbb gyökeret kell verni, hogy aztán legyen erő új ágat növeszteni. És van egy negyedik kritériuma Okolinsznak, az, amiben változunk, formálódunk, átalakulunk, ösztökéle minket arra, hogy nagy lelkűbben szolgáljuk a rászorulókat. Itt Püspök atya is említette, hogy a jó változás az nem öncél. A jó változás, mint minden folyamat az egyházban, magán viseli a szolgálatnak is a pecsétjét. Krisztus mondja, én úgy vagyok közöttetek, mint aki szolgál. És ez a minta. Nagyon furcsa lenne egy olyan egyház, ami egyre egyháziasabb, csak éppen szolgálni nem szolgál. Hát akkor mit jelent az egyháziasság ebben az összefüggésben? Hát Szent Pál is mit mond, a kegyelem nem azért van, hogy aki kapja, az szépen boldogan éldegéljen vele, hanem hogy használjon. Nagyon érdekes, éppen most egy más összefüggésben arról beszélgettünk, hogy mennyire erős szava az új szövetségnek is, és egyébként a lelkiségnek is az, hogy hasznos. Manapság kicsit olyan praktikusnak vagy kapitalistának tűnik a füleinkbe, de gondoljunk bele. Az új szövetségben is többször találkozunk vele, és a hasznosság nem ördög szava. Az lehet az Isten szava is. Állj elő, érve, incs és buzdíts! Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos, írja a Timóteus levél, és ott van valóban az az igény, hogy minden jó változás hasznot hajt, ezt ne szégyeljük kimondani. Hát itt most nem akarok az egészségügyi és egyéb példákra visszakanyarodni, de hát általában addig odázzuk ezt a hasznosságot, amíg már nem kényszerülünk rá, hogy valami hasznosat tegyünk, mert úgy elviseljük még a kártékonyságot. Hát kicsit rossz az egészségem, de most még ez viselhető. Majd, amikor már teljesen egyértelmű, hogy nem viselhető, elmegyek a doktorbácsihoz, és akkor változom, hogy hasznosabb állapotba jussak. Sajnos emberként valahogy ez a reflex bennünk van. Hogy találjuk meg akkor a helyes utat? 6. Pál pápa írt egy érdekes gondolatsort az Evangélii Nunciandi harmadik pontjában. Egy 42, lassan 43 éves dokumentumból olvasok. Szerintem nem öregedett meg. A megváltozott társadalmi helyzet arra kényszerít minket, hogy újra gondoljuk a módszereinket, és minden erőnkből új utakat, új eszközöket találjunk, amelyekkel a mai emberhez eljuttathatjuk a keresztény üzenetet. Csak úgy leszünk hűségesek, ha egyrészt mindig szem előtt tartjuk hitbeli örökségünket, amelyet az egyháznak sértetlenül kell továbbadnia, másrészt mindig szem előtt tartjuk a mai embert is, és érthető és meggyőző módon állítjuk elé hitünket. Hát ebben az egy mondatban itt van a két koordinátánk, az állandóság és a változás. Lecsupaszíthatnám ennyire. Állandó az Isten, változók vagyunk mi. És úgymond épp ez az emberi mi voltunk hoz minket bele ebbe a játékba, ebbe a körforgásba. De ne féljünk, mert az Isten átlépte a maga állandóságának és változhatatlanságának határait, mert emberré lett és szent lelket árasztott a világba. Lioni Szent Iréneusznak van egy szép mondása, amit az Evangéli Gaudiumban Ferenc pápa is idéz, Krisztusban az Isten minden újdonságot nekünk ajándékozott. Mire utal ezzel Iréneusz? Pont arra, amiről Püspök atya is beszélt, hogy ez Krisztus legnagyobb csodája és a Szentlélek legnagyobb ajándéka, hogy Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké, de mégis mindenkorban, mint kortársunk szólalhat meg. Nagyon szeretem azt a kifejezésmódot, amit a kommunikáció, szép téma, a Communio et Progressio dokumentumban fogalmazott meg a tömegtájékoztatás pápai tanácsa, bár ezt a szót, hogy tömegtájékoztatás, nagyon nem szeretem a magyarban, mert ez kicsit olyan rendszerváltás előtti vízió a témáról. Van egy tömeg, akinek mi megmondjuk, hogy mit kell tudnia, de nem ez a lényeg. Azt írja a dokumentum, Krisztus volt a tökéletes kommunikátor, de miért? Mert abban a pillanatban, hogy az Isten emberré lett, belülről szólalt meg a népe köréből. És pontosan ez a csoda, az Isten emberi csoda az, ami azt a lelkesedést adja nekünk, hogy van olyan állandóság, ami tud változni. Van olyan örökségem, ami folyamatosan születik. Van olyan folytonosságom, ami kismillió forduló ponton át tud haladni előre az emberiség történetében. Innentől kezdve tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a Szentléleknek az egyház és minden keresztény számára valószínűleg az a legnagyobb karizmája, hogy minden nemzedéken át, és az adott nemzedéken belül az emberi élethelyzetek sokféleségében megőrizte a hitet, megőrizte az egységet abban, ami igazán lényeges. Ez valószínűleg tényleg csodának tekintendő, mert ha azt nézem, hogy emberek hogyan próbálnak egységet teremteni a sokféleségben, hát az soha nem szokott ilyen jól elsülni. Viseljen mindenki ugyanolyan ruhát, mindenki nyírja ugyanolyanra a haját, még fésülni is ugyanúgy fésülje. Na, az egy jó egység, mert megőriztük azt, ami lényeges. És akinek esetleg kócos lett a fején a haj, hát az már pártoskodik, az már szakad, az már eretnek és gonosz. Hál' Istennek a Szentlélek megoldja ezt másként is. Megőriz az egységben, a változandóság sokféleségei közepette. Van egy mondás, amit A rekonciliációt penitencia is, és talán a katekizmus is idéz Szent Ágoston számlájára írják, de Szent Ágoston ezt nem mondta, én nyomoztam utána elég sokat, de tényleg nem mondta. Legjobb ismereteim szerint, de hát itt majd kedves házigazdánk, tanár úr Heil György kijavíthat, hogy ha rosszul tudom, egy 16. századi szilvarérumos könyvben bukkan föl először. Igaz, hogy már ott is azt mondják, hogy Ágoston mondta. Egyébként ezek a legjobb mondások. A lényegesben egység, a lényegtelenben szabadság, mindenben szeretet. Na most, ha nem is mondta Ágoston, azért jó ki van ezt találva, hogy az olasz mondja, se non in vero ben trovato. Mert valóban így jutunk el a legnehezebb és állandó feladatig. Mindig újra meg kell találni az állandóság belső forrását, és ott kell a fix pontot a lábunk alatt érezni. Ha ez így lesz, nem fogunk félni, és nem fogunk szorongani. Valóban értem én azokat, akik egy mai zaklatott világban sokszor félnek a hagyomány elvesztésétől, vagy éppen a hitnek a széthullásától, vagy az egyházi közösség meggyengülésétől. Csak ilyenkor mindig azt mondom, hogy először a jó pontot válasszuk ki, ahol tényleg szikla van a lábunk alatt. Na akkor, ha azon állok, már nem fogok félni. Máté evangélium 7. fejezete, azért nem, mert nincs mitől. Ha megtaláltam az igazi állandót, akkor a változás már nem rémiszt. Ha a változás rémiszt, ez annak a jele, hogy még nem találtam meg az igazi állandót. Én ezen a ponton megállnék, hogy az időkereteket is betartsam tisztességgel, ahogy illik, és hát azt ígérték, vagy azt mondták, hogy itt legalábbis még némi kis beszélgetésre is mód nyílik, úgyhogy átadom a terepet más hangoknak. A változás nevében.